Eredményes élettalálkozó, 2010. július 23-a. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? Második rész. Összeesküvés 4000 évvel ezelőtt.
Jó reggelt! A kaposvári konferencia után vagyunk, és a hallgatók kedvéért a kaposvári konferencia egy olyan nemzetközi keresztény konferencia, ami az, de közben nem az, tehát ezt el tudom képzelni, amikor az ember először hall egy ilyet, nemzetközi keresztény konferencia. Mondom, akarok én egy ilyen helyre elmenni? Nem biztos, tudod, mi ez? Úgy értem. És együtt dolgozom most egy programozó sráccal elég sokat, és hát nyilván azon a héten kiestünk a munkából nagyjából. És a következőt, és kérdezte, hogy mi ez? Mi az, hogy keresztény konferencia? És ezt írtam neki cseten, hogy sok nagyszerű ember, a legtöbben barátok, sok-sok-sok szeretet. Mire visszaírta, jól hangzik. És így bevezetőként annyit mondanék, hogy egész meglepő módon Pásztor Szűk Bendegúznak volt szerintem a vezérüzenete ezen a konferencián. Nem mint hogyha Pásztor Scheller vagy Pásztor Kende üzenete, vagy bárkinek az üzenetei ne lettek volna tényleg ilyen meghatározóak és abszolút építőek és nagyszerűek, de legalábbis az én személyes életemre nézve Pásztor Bendegúznak az üzenete egy sorsfordító üzenet volt. Amikor valaki rendkívül lényegre törően, mindenfajta mellébeszélés nélkül, egy hihetetlen illusztrációval, ami minden részletét és szinte minden mélységét annak az üzenetnek érthetővé és tapinthatóvá teszi. Ez volt az ő üzenete. Úgyhogy én azt hiszem, hogy meg lehet kapni a hanganyagát a konferenciának. És ha csak a Pásztor Bendegúz üzenetéért, de vegyétek meg. Jó? Tehát abszolút módon kötelezőnek tartom. És az üzenetnek a lényege, a magja, az azt gondolom, hogy az életünk kulcsa, amiről ő beszélt, az az életünk kulcsa. És olyan egyszerű, olyan mindent megválaszoló, mindent betakaró és mindent feloldó üzenethez és kulcs, amit most én röviden meg akarnék így is ismételni. Nagyon röviden. Tényleg csak ez egy bevezető gondolat. És az ez, hogy náladnál nagyobb jóm nincs ezen a földön. És ez Ézsaiás mennyiben van? Mennyi? 40-14. Köszönöm szépen. Ézsaiás 40-14. Úristen, ez egy Károlyi Biblia. Van valakinek egy új fordítású Bibliája? Ez a református fordítás nincs valakinek? Elcserélhetjük? Károlyi nagyon jó. És macis borítóban van a feleségem. És azt hiszem, ez a fordítás, amit most elkértem. 40-14? 17. Nem, ott nincsen. Tizenhatodik Zsoltár elején van, azt hiszem. 16. Zsoltár, és azt hiszem, hogy 73. Ebben a két Zsoltárban van ez a gondolat. és igen, egyszer a 73-ban 16-2, így van, és a Károlyi fordítja jobban, ez a, olvasd a Károlyiban ott, hogy van? Én olvasom, köszönöm szépen. Két Bibliám is van. Azt mondja, hogy ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. Ezt mondom az Úrnak, az én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. És ebben azt hiszem két kulcs gondolat van. Az első, hogy te vagy az Uram. És erről beszéltünk Kaposváron egy eredményes élettalálkozón, üzletember találkozón, és tényleg csak egy gondolatot erről, hogy nem olyan egyszerű azt mondani Istennek, hogy Uram. Ugye te mondani egyszerű, de vajon azt is mondom, amit ez jelent. Ugye, a modern embernek nincsen ura. A modern ember a maga ura. A modern ember nem is érti, hogy mit jelent az, hogy valakinek hatalmat ad önmaga fölött. Ez nem létezik a mi kultúránkban, a mi 21. századi életfelfogásunkban. Ha úr van fölöttem, akkor az elsődleges célom megszabadulni tőle, lázadni ellene. Semmiképpen nem szívet melengedő gondolat az, hogy Uram vagy. És ez érthető is vízszintesen, mert nagyon kevés a jellemes ember, nagyon kevés az olyan ember, aki méltó arra, hogy ura legyen bárkinek. De amit ez a vers jelent, az az, hogy megértettük, hogy Isten Isten, megértettük, hogy ő kicsoda, megértettük, hogy mi kik vagyunk, gyakorlatilag elveszett, szomjazó lények, akiknek se bölcsességük, se erejük nincs rá, hogy a maguk urai legyenek. A teljes függőség, tudata, és az az igény van ott ebben a versben, hogy szükségem van valakire, és benne van még valami. Az emberi méltóság, az, hogy tudom, hogy ennek ellenére szabad vagyok, tudom, hogy elmehetnék, tudom, hogy választhatok, tudom, hogy én megállt parancsolhatok a mindenható Istennek, legalábbis ami az én életemet illeti, tudom mindezt. De elvégeztem a számítást, és rájöttem, hogy nekem szükségem van, és rájöttem, hogy te méltó vagy. És ezt mondom neked, Uram. Uram vagy nékem. Okay? Te vagy az én Uram. És tudod mit? Boldog vagyok emiatt. Hálás vagyok emiatt. Hogy nem vagyok egyedül. Hogy nem vagyok magamra hagyva. Van egy Uram. És ha van egy Urad, és az Jézus Krisztus, a mindenható teremtő Isten, akkor egy másik valóságban élsz, mint enélkül. Egy másik nagyságrendbe lépsz. És ha elmélkedsz rajta, hogy ez mi mindent jelent, hogy Isten nem csak Úr a világ mindenség felett, mert ő az. Okay, ő az, aki a valóságot fenntartja. Ő az út, az igazság és az élet. Ő a módszer, ő a valóság teljes egésze, nincs alternatív valóság Istenen kívül, az ő levegőjét szívod, az ő anyagát, az anyag, mint metafizikai jelenség, mint fizikai jelenség, az anyag, az Isten anyaga, az viccet ismeritek, a tudósok és Isten, aki a modern tudomány kihívja Istent, azt mondja, most már mi is tudunk embert teremteni, úgyhogy miért te vagy Isten, lehetnénk mi is. Jó, csináljunk emberteremtő versenyt. Felkészülni, vigyázz rajt. Tudósok mennek, elkezdenek port gyűjteni, mire Isten megszól, állj! Használjátok a saját porotokat. Okay, és nincs olyan. Isten valóságában élünk. Ő az út, olyan módszer, bármit el akarsz érni, az csak rajta keresztül lehetséges. Az ő valóságában, ahol ő az élet, azaz a vele való kapcsolat, minden. És ez így van akkor is, ha te nem hiszed. Ez így van akkor is, ha te nem állsz be ez alá. Ez így van akkor is, ha te úgy teszel egész életedben, mintha nem így volna. És csodálkozol rajta, hogy az életed erejét a széllel szembeni köbdösés viszi el. Mert ezt teszi. Én Uram és a szél már nem fúj szembe. És a másik, hogy náladnál nagyobb jóm nincs nekem. Ez a leggyorsabb probléma megoldó recept, amit valaha életemben hallottam. Náladnál nagyobb jóm nincs nekem. Egyrészt, ha ez nincs így, akkor ne próbálj úgy tenni, mintha így lenne. Tehát, ha neked Isten jelenleg nem jelent túl sokat, a vallásodnak a része, és valamiféle reményt vetettél abba, hogy ő majd mégiscsak megcsinálja, amit te szerettél volna, de nem tudtál, és ilyen módon hát jobb kereszténynek lenni, mint nem, igaz? Mert hát próbáltam a dzsint is, az nem működött, próbáltam mindenféle vallást, az sem működött, hogy hát ha mindenható megcsinálja végre, amit kérek. Jó, akkor Isten neked nem jelent semmit. Akkor Isten személye az neked... Tehát jobb lenne, ha nem lenne személy, mert akkor csak megtekernéd itt, megtekernéd ott, és megtenni, amit akarnál. Ugye egy gép kezelhetőbb, mint egy szabad akarattal bíró személy. Nagyon sokan semmi más nem várnak Istentől, csak annyit, hogy valósítsa meg az elképzelésüket az életről. De ennél Isten jóval több, mert ezt ő sokszor megteszi. Na de ha csak ennyit vársz tőle, ha csak ennyi az élet keresztényként, akkor a lényegről lemaradtál. Mert Isten személye maga, anélkül, hogy bármit is adna, a legnagyobb jó, ami történhet velünk. És ez egy rejtély, ezt fel kell fedezni. De hidd el, ahogy ezt látod, abban a pillanatban minden problémád egész más szint vesz fel. Minden élethelyzeted más szint kap. Minden megváltozik. Minden megváltozik. Miért? Na, sok oka van, de hányan voltatok már úgy nyaralni, hogy tudtátok, hogy mentek, nagyon vártátok, és amikor elindultatok, jobb volt, mint gondoltátok. És azt mondtad, hogy bárcsak sose ébrednék fel ebből az álomból. Hányan voltatok már így nyaralni? De el tudjátok képzelni az élményt, oké? És képzeld el, hogy ezen a nyaraláson vannak problémáid is. A víz nem elég hideg. A szoba nem elég nagy. És a problémáink. Meg tudják-e keseríteni úgymond az életedet? Ott, abban a nyaralásban. Hát ha igazán bolond vagy, akkor igen. Tehát, hogy néhányan képesek vagyunk erre. De... az élmény nagysága amúgy ezt háttérbe szorítja. Lényegtelen részletté zsugorodik minden. Kit érdekel a víz, meg hogy mekkora a szoba? Ne viccelj! Megyek és úszom a csendes óceánban, vagy mit tudom én, mit csinálok. Az ember úgy lett megteremtve, hogy az örökkévalóság, örökkévaló kategóriák, a végtelen, a teljes, a tökéletes, az isteni képes csak betölteni azt az ürességet, amiben amúgy él. Nem találhat nagyobb jót Istennél. És semmi, ami kisebb Istennél, nem tudja őt megelégíteni. Az ember egyik válsága a földi életében az értékrendjének a felborulása. Hogy a rosszat mondja jónak, és a jót rossznak, és a nagyon jót közepesnek, és a jót kiválónak. Az értékrend felborulása teszi tönkre az ember életélményét. Ez a vers, ez az alapüzenet. Ez mindent a helyére tesz. És érdemes meghallgatni Pásztor Bendegúz üzenetét, az összes többivel együtt. Még egy utolsó gondolat, és ez az, hogy és erről beszéltünk Kaposváron. Az egyik legnagyobb kérdés az életedben az, hogy mit vársz az élettől. Hol van a siker vonala hol van a megelégedettség vonala, hol van a cél, neked mi a célod az élettel, mit vársz az élettől, minek kell meglennie, minek kell megtörténnie, hogy azt mondd, teljességre jutottam. És most persze nem egy maximalista befejezettségre gondolok, egy tök, úgymond tök idealista tökéletességre, ahol, ami elérhetetlen, úgyhogy miről beszél Sanyi. Az élet célja az, hogy haladjunk. Persze, én ezt mind értem. Én azt kérdezem, hogy te mit gondolsz az életről? Nem azt kérdezem, hogy jó-e, amit gondolsz, vagy sem. Nem akarom ezt értékelni, de mit vársz az élettől? Amikor nem vagy elégedett, miért nem vagy elégedett? Amikor elégedett vagy, miért vagy elégedett? Hova teszed a gólvonalat? Hova teszed a gólvonalat? Ez az én kérdésem. Tudod, miért olyan fontos kérdés ez? Mert ha a gólvonalat úgy helyezed el az életedben, hogy nincs köze a valósághoz, akkor biztos boldogtalanságra ítélted magadat. Ezt mondom még egyszer. Semmi drámának nem kell történnie az életedben, csak annyinak, hogy rossz elvárásokat támasztasz vele szemben, és biztosan boldogtalan vagy, leszel, és nincs is más lehetőséged. Miért? Mert valami olyasmit vársz, ami nem következik be, nem következhet be, vagy ha be is következik, nem azt hozza, amit reméltél tőle. Mi az elvárásod az élettel? Ez az egyik legfontosabb döntésed. A szabad akaratod, amit használhatsz, amit használnod kell, az ezen a döntésen teszi a az egyik legnagyobb. Majd, hogy nem merem mondani a legnagyobb különbséget. Ezen a döntésen. Átgondoltad ezt? Vagy csak hagytad, hogy a kultúrád megtanítsa, a környezeted, a tévéreklámok, az álmaid, a vágyaidra adott esetleg felszínes válaszok mondják meg neked igazi tudatos felülbírálás nélkül, hogy mit kéne várnod az élettől. A legtöbben így élünk, nem kötekszem, de a zsoltáríró azt mondta, hogy Uram vagy nekem, és nálad nagyobb jóm nincs ezen a földön. Én sokszor azon találom magam, hogy semmi nem oldhatja fel a feszültséget, csak ez. Hogy Istenem van, és ő vele elégedett vagyok. Istenem van. És ha ő van nekem, akkor megvan mindenem. Isten plusz, és amit mögé teszel a plusz jel mögé, az fogja megkeseríteni az életedet. Ezt érted? Hú, Sanyi, ez nagyon fanatikus duma. Ez most azt jelenti, hogy lemondunk mindenről? Dehogy is. Hát Isten teremtette a mindent is. Nem te találtad ki a szükségeidet, a vágyaidat, az álmaidat, hogy férjed, feleséged, ezt nem te találtad ki. Ezt Isten találta ki. Ha Isten van az első helyen, hidd el, ő tudja, hogy mit hova rakjon. Oké, ha egy anya tudja, hogy mire van szüksége a gyerekének, és megad neki mindent, ami kell, amennyire csak bír, mennyivel inkább Isten, akinek még nagyobb kreativitása van, és van valamivel nagyobb hatalma is, mint egy anyának, ha? Vagy egy apának, míg az apákat annyira nem érdekli. De érdekli őket. Ezért annyira nem. De igen, na mindegy. Mit vársz az élettől? Én ezt egyre gyakrabban teszem föl magamnak ezt a kérdést. És a gondolkodás megváltozása az egyetlen, ami segíteni tud rajtunk. És ez az, amivel Efezusiakhoz írt levélben folytatjuk. Miután? És tudom, Brigitta csak azért jött, mert tudta, hogy Szabó Anti most fog beszélni. Úgyhogy... Igen, azért mondom. Anti, itt a te lehetőséged az új világrend kialakulásának új epizódját hallgathatjuk meg, és én sem tudom, mi lesz, nagyon izgulok. Nem tudom, azt majd meglátjuk. Neked mindenképpen van fél órád. Oké, megint csak egy kis bevezető. A Mit várok az élettől című kérdésre azt a kérdést kell föltenned válaszként, hogy miért, mit várhatok? Mik az alternatívák? Mert te most itt mondtad nekem, hogy volt itt egy zsoltáríró, aki Istent szeretné megkapni az életben, és ő vele elégedett. Nem tudom, mennyire jön ez be. A világ mutatott nekem egy csomó olyan alternatívát, ami nagyon jól van marketingelve, sok sikersztorit ismerek, amúgy is mindenki erre hajt. Mik az alternatívák? És nem tudom, hogy Anti fog-e alternatívát mutatni, de egy dolog biztos, hogy amikor valaminek a valóságát meg akarod érteni, akkor nem biztos, hogy a reklámfilm mondja el a legteljesebb üzenetet róla. Ezt értitek? Na? Na? Ez nem a reklámfilm, ugye? Most amit te a világról tudsz, az a reklámfilm. Jó? Tehát te csak a reklámfilmet láttad eddig, és Szabó Anti próbálja megmutatni a színfalak mögötti valóságot. Úgyhogy kérlek, gyere. Én ezt feltűzöm.
Én gondosod, köszönöm. Sziasztok.
Hangosan kell beszélni, de
tudom. Arra gondoltam, imádkozunk az elején, jó? Atyánk, előtted vagyunk, és ez egy nagyon jó érzés. Tudni azt, hogy a te kezedben vagyunk. Tudni azt, hogy te gondolsz ránk, hogy neked gondod van felőlünk. Bárkik is vagyunk, akár ismerünk téged, akár nem. És köszönjük azt, hogy itt vagy az életünkben, kikerülhetetlenül. És köszönjük azt, hogy most előtted állhatunk. Szeretnénk kérni, hogy áld meg ezt a kis alkalmat. Kis alkalom, de egy örök életre van jelentősége. Mindig, amikor eléd állunk, mindig, amikor szólsz hozzánk, mindig, amikor beleszólsz az életünkbe, amikor tovább viszel bennünket. Köszönjük ezeket a kis dolgokat, amiknek nagy hatása van az életünkre. Szeretném kérni, hogy az, ami a szívemben van, azt el tudjam mondani, de szeretném ugyanakkor azt kérni, hogy te végezd a munkát, mert te ismersz mindannyiunkat, kinek mire van szüksége. Uram, ez egy nagy téma, amiről beszélni fogok, és kérlek, hogy adj türelmet a hallgatóknak, hogy kivárják a végét. De köszönjük azt, hogy minden részlet, ami az életünkben van, minden részlet, amit te oda teszel, ami ezt hozzányúlsz, annak fontos szerepe van, jelentősége van. Köszönjük azt, amit a Sanyi mondott, köszönjük az üzeneteket, és köszönjük azt, hogy valóban, aki ismer téged, elmondhatja, hogy nincs nálad nagyobb érték sem menjen, sem földön, és köszönjük, hogy ennek részesei vagyunk. Szolgálj fejünk, Urunk, ez az imánk. Amen. Próbálok viszonylag tömör lenni, és mint az imában is benne volt, meg személyes beszélgetésekben is mondtam, türelmetekre lesz szükség. A nagy durranás, a nagy poén az nem mára van, sajnos. Vagyis nem sajnos, föl kell épülni ennek az egésznek, hogy értsétek, hogy lássátok, miről is van szó, de azt gondolom, hogy izgalmas lesz ennek ellenére. Szia! Egy pár szót szeretnék beszélni a témám, amit felvetettem ennek az aktualitásáról. Több oka van annak, hogy ez aktuális. Az egyik oka az, hogy szemmel láthatóan teljesednek be bibliai proféciák, szemmel láthatóan változik a világ, és ez az egyik oldal, a másik, hogy a világ önmaga, a világ szereplői önmaguk felvállalják ezt a fajta változást. Konkrétan arra gondolok, hogy 10 éves korom óta foglalkozom így az utolsó időkkel, hogy így mondjam, és mindig is aktuális volt, mindig is érdekel, de soha nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy fog kinézni. Egészen addig, amíg így szemben nem jöttek konkrét dolgok. 1990-ben dolgoztam egy helyen, bejött oda egy úriember, aki egy filmstúdiónak volt a vezetője, ez a rendszerváltás után volt közvetlenül, zsiguli kombival jártam, még élt bennem minden, hát ismeritek, hogy abban az időben mi volt, beállított oda ez az úriember, és öt mondatban így barátként elmondta, hogy a történelmet nem mi magunk alakítjuk, hanem emberek ülnek le egy asztalhoz, és döntik el, hogy mi fog történni. Ő egy hitetlen ember volt egyébként, de viszonylag reálisan gondolkodott, és elmondta, hogy Magyarországnak azt a sorsot szánják, hogy része legyen egy nagy Európai Uniónak, el fognak tűnni az országhatárok, megszűnik a nemzetek közötti, a népek közötti elválasztófal, lesz egy közös pénz, Magyarországból depóállamot csinálnak. Ez azt jelenti, hogy megfojtják mind az iparát, mind a mezőgazdaságát, és a nyugati javaknak lesz a közvetítője kelet felé, és egy ilyen határátkelőnek szánják a nyugat és a kelet között. Mi többen hallgattuk ezt az embert, és azon gondolkodtunk, hogy most kidobjuk, elküldjük, rendőrt hívjunk, nem tudtuk eldönteni, mit csináljunk vele, hát meghallgattuk. Az érdekesség a dolognak az, hogy független a hittől, független mindentől, az, amit elmondott, az egyszerűen bekövetkezett. Nem volt Isten prófétája, nem is mutatkozott be annak, nem is hitt Istenben, és sajnos hamis proféta sem volt a szónak abban az értelmében, hogy nem volt hatása senkinek az életérben, csak nekünk beszélt, mégis amit elmondott, az így történt. Akkor kezdtem kapizsgálni, hogy a dolgok nem úgy történnek, ahogy mi azt halljuk. Aztán számtalan ilyen élményem volt még utána is, és most, amikor elkezdtem ezzel a témával, hogy hát nem most, ez egy jó éve volt, intenzíven foglalkozni, akkor ezen a nyomon indultam el. És rájöttem arra, hogy valóban így van, ahogy mondja, a történelmet az emberi szándékok formálják Isten akaratán belül. Egy másik kis sztori, sokat gondolkodtam azon, hogy ha én lennék a nagyfiú, és nekem kéne eldönteni, hogy, és nem lennék természetesen hívő, viszont beleszólásom lenne a politikába, meg a világgazdaságba, meg a katonaságba, mindenbe, mit csinálnék, hogyan lehetne a legnagyobb kontrollt alkalmazni az emberek felett, és azzal a gondolat jutott eszembe, hogy hát egyszerűen úgy, hogy tudomásul kell venni, hogy a keresztények száma elképesztően nagy a világon. A keresztényeknek van bibliájuk, és a keresztény emberek eleve hisznek egyfajta történelemben, ami le van írva a Bibliában. Azt kell, hogy mondjam, hogy a keresztények várják a világ végét, a keresztények várják a nagy nyomorúságot, a keresztények várják, hogy elpusztítsák őket, a keresztények annyi mindent várnak, hogy semmit nem is kell csinálni, tele vannak olyan elvárásokkal, amin keresztül lehet őket manipulálni. Ez a gondolat is sokáig forgott bennem, hogy vajon élnek-e ezekkel az emberek, aztán azt mondtam, nem, hát az Egyesült Államok vezetői keresztények, Anglia vezetői keresztények, itt mindenki keresztény, hát imádkoznak, mielőtt háborúba mennek, hát egyszerűen biztos az iszlámra, vagy az arabokra, vagy a kínaiakra gondolok itt legbelül, hogy hát ők lennének ilyen csúnyák, hogy így visszaélnének ezzel a dologgal. Aztán, amikor belemásztam ebbe a dologba, mélyebben belemélyedtem, észrevettem valamit, minden hajszál pontosan úgy történik, hogy a Bibliában le van írva. Hát ennek két oka van. Az egyik oka, hogy Isten, amit megmond, az úgy lesz. A másik oka, hogy akármennyire furcsa, az egész világtörténelem és a gondolkodás, a politikai vezetők, gazdasági vezetők és vallási vezetőknek a gondolkodása ezen a gondolatmeneten megy végig, amit a Biblia leír. És amikor ezt észrevettem, akkor kezdtem úgy igazából belelkesedni, és amikor utána jártam a dolgoknak, megláttam azt, hogy hajszál pontosan az a törekvés van, amit a Jelenések könyve, Dániel könyve leír, tudatosan így építik a világot. És tehát ezen a módon, ezzel a gondolkodással építik a bibliai meneten. Természetesen nem gondolják azt, hogy a vége az lesz, amit a Biblia leír, hogy Isten megítéli a népeket, a keresztényeket elragadja, megítéli a népeket, és vége lesz a földnek. Ezt nem gondolják, de azon kívül mindent. Amit az elmúlt alkalommal mondtam, így nagyon summásan, igazából amit ma teljes biztonsággal látni lehet, az az, hogy, és tudni lehet, hogy már nagyon régen, tehát legalább 50 évvel ezelőtt döntés született arról, hogy lesz egy új világrend, ami azt jelenti, hogy lesz egy centralizált, magántulajdonban lévő pénzügyi központ, lesz egy centralizált világvezetői, tehát egy politikai központ, lesz egy centralizált világvezetői kézben levő katonaság, és lesz egy, és ahhoz, hogy ez az egész működjön, szükség van egy közös vallásra. Ez a döntés megszületett, és tengernyi anyagot lehet róla találni, ami ezt bizonyítja, alátámasztja. Én most egyszerűen csak így ezt így bejelentem, tehát valószínűleg sokan ezt tudjátok, de ez tény. Az új világrendnek, ezt úgy hívják ezt az egészet, hogy új világrend, ennek az előhírnöke a New Age mozgalom volt, amiről már többet tudtok talán, de az új világrend megalapítása, megvalósítása és fenntartása a cél. Tehát ami a 10 éves, 20 éves élményemmel kapcsolatos az, hogy döntés született az Európai Unió megalapításáról, ez már ennek a dolognak a része volt, és folyik tovább a dolog, tehát van egyszer egy amerikai Egyesült Államok, van egy Európai Unió, és tervezik ezeket az uniókat kiterjeszteni, kiszélesíteni, és lefedni a Földnek lehetőleg minél nagyobb részét, és ez maga lesz az új világrend. Én legszívesebben, tehát így emberileg nézve azt mondanám, hogy menjünk bele, kezdjük el megnézni, hogy mik is ezek a dolgok, de sokat gondolkodtam és imádkoztam arról, hogy vajon tényleg azt az értéket tudom átadni, ami ez mögött van, ha egyszerűen csak elmondom, hogy amiket tudok, vagy inkább húzzuk egy kicsit hosszabbra ezt a beszámolót, úgy értem, hogy több alkalomra, és menjünk vissza egy kicsit mélyebbre. Ez az utóbbi mellett döntöttem, megértéseteket, türelmeteket kérem, de azt gondolom, hogy izgalmas lesz. Hoztam néhány igét, annyit, hogyha végigolvasnám mindet, pont letelne az időm. Tehát nem fogom végigolvasni, csak ha gondoljátok, fölírhatjátok majd őket, illetve kérem is, hogy ha így velem akartak maradni az egészben, akkor majd ezeket írjátok. Van egy-kettő, amit azért elolvasok, igyekszem gyors lenni. Az, hogy Sátán építi a birodalmát, ezt úgy tudtuk. Az, hogy a világ népén akar uralkodni, ezt is úgy tudtuk. Az, hogy ezt valósággal meg is csinálja, ezt nem biztos, hogy mindannyian tudjuk, vagy tudtuk, illetve komolyan vettük. Második Zsoltár. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám felem az én királyomat Sionon és Szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odadom néked a pogányokat örökségül, és birtokul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedény. Ez a 9. vers, a 12. versig olvasnám, de a végét mondom csak. Csokoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Ez a második Zsoltár beszél arról, hogy Isten hogy gondolkodik erről, illetve tudja, hogy a népekért a harc folyik. Azt mondja Jézusról, hogy kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel. Ez az egyik oldal. Tehát Isten tud erről, és nyilvánvaló az igében, hogy a népekért harc folyik. Aztán van még egy ige, amit ide betennék, ami ezt támasztja alá. mert nem vér és testen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ez az Efézus 6.11-ben van, 6.11-től 13-ig. Tehát Krisztus akarja a népeket, és a sátán is akarja a népeket, és erről szól a történelem. Igazából erről szól a történelem. Szeretnék egy pár gondolatot így elmondani. Én jobban meggyőződtem arról, hogy minden dolgot akkor lehet igazán megérteni, hogyha elmegyünk a kezdetekig. Ezt az egész dolgot is a kezdetekben lehet megérteni. Azt kell, hogy mondjam, hogyha csak a Mózes első könyve lenne benne a Bibliában, teljes értékű tudósítást ad az evangéliumról, mindenről. Ha csak Ábrahám története lenne benne a Bibliában, teljes körű ad, így, hogy az egészet egybe látjuk, sokkal többet tudhatunk, de a lényeg a kezdetben van. Tudjuk azt, hogy, és méltó lenne, hogy erről sokkal mélyebben, szélesebben beszéljünk, tudjuk azt, hogy amikor Jézus megteremtette az embert, akkor volt egy motivációja ebben. A példabeszédekben van leírva, a 8.23 azt mondja, örök időktől fogva felkenettettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva, még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala, még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Mindenek előtt, tehát itt ezt most nem olvasom végig. Mikor felveti a tenger határait, hogy a vizek átnehágják az ő parancsolatát, amikor megállapítálja a földnek fundamentumait. Mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az embernek fiaiban. Ez a kulcs, azt gondolom. Amikor meg lett teremtve az ember, Jézus Krisztusban, ő általa, őre elnézve teremtetett meg. És én azt gondolom, hogy amikor olvassuk Ádám és Éva történetét, ott van egy olyan pont, ami így nagyon-nagyon megérintett, az, amikor Isten kiveszi Ádámból Évát, és Ádám élete van Évában, és Ádám azt mondja, hogy igen, ez már az én testemből való test, csontomból való csont, és ragaszkodnak egymáshoz. És szellemi értelemben ugyanez volt a terv Jézus Krisztussal, hogy az emberrel egy ilyen kapcsolatban legyen, hogy egy olyan közösségünk legyen vele, amit így megmutat egy kicsiben Ádám és Évának a kapcsolata. És én azt gondolom, hogy amikor Sátán megtámadta Évát, nem kevesebbet tett, mint vulgárisan fogalmazva, lenyúlta Jézus Krisztus elől az emberiséget. Egy nagyon határozott mozdulattal. És ahelyett, hogy úgy élhetnénk az életünket, hogy egy vele való közösségben, ahelyett, hogy úgy élhetnénk az életünket, hogy az ő élete bennünk lenne, úgy, ahogy Évában benne volt Ádám élete, ahelyett így jártunk, ahogy jártunk. Én azt gondolom, az evangélium üzenete pedig pontosan ez, hogy ezt állította helyre Isten, sőt, nem csak helyreállította, hanem elvégezte azt, amit még az Édenben sem volt, hogy amikor valaki újjászületik, akkor egyszerűen behelyezi Jézus Krisztusba. És a magunkban hordozzuk az ő életét, és ő dicsőül meg mi bennünk, úgy, ahogy Ádám dicsőült volna meg Évában. Ezt azért mondom el, mert fontos megérteni azt, hogy miről is szól igazából a világtörténelem harca. Sátán azt állítja, hogy Jézus Krisztus nélkül is van élet. És ez a harc, ez a teremtettség és a születettség közötti harc. Ezt úgy értem, hogy Sátán is úgy lett megteremtve, vagy Lucifer úgy lett megteremtve, az angyalok úgy lettek megteremtve, hogy Isten dicsőségének a közvetítői, szolgálói és hordozói legyenek. Nem élhetnek önálló életet Isten nélkül. Az ember is így lett megteremtve. És gyakorlatilag Sátán azt bizonyítja a történelem során, azt akarja bizonyítani a történelem során, hogy ez nem így van. Élhetünk önállóan, autonóm módon Isten nélkül. Ez egy kis kitérő volt, de fontos abban a szempontból megérteni, hogy ha meg akarjuk érteni az evangéliumot, és meg akarjuk érteni a másik oldalon azt, hogy Sátának mi a célja, akkor ezt tudni kell. Van egy érdekes rész a Kolossi 1.16-ban, szintén Jézusról, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. Ő előbb volt minden, és minden ő benne áll fel. Ez azt jelenti, hogy Lucifer is így lett megteremtve. És azért mondtam ezt a szót, hogy lenyúlt a teremtményt, mert Lucifer hajszál pontosan tudta, hogy mi volt a teremtésnek a célja, és mi volt a teremtésnek a szándéka. Jézus Krisztusról lehet olvasni Példabeszédek 8.12-től 8.36-ig. Ezt csak írjátok fel. Luciferről lehet olvasni Ezékiel 28.12-től, hát talán a végig, de a 18-ig biztosan. Aztán Sátáról, azért válaszom egy kicsit, mert itt azért vannak árnyalatok. Ezékiel 28.12-től 18-ig. És Sátáról pedig Ézsaiás 14.9-től mondjuk 27-ig, azt hiszem azon vége nincs is tovább ott. Ha megvagyunk ezzel, akkor mennék tovább. Tehát Sátán egyértelmű célja. Mi a Sátán egyértelmű célja? Sátán elképesztő mennyiséget hazudik az emberiségnek. Néha igazat is mond, de 6000 éves történelemben viszonylag már kiszámítható, hogy nagyjából mit is akar. Én amit így fölírtam, két dolog. Az egyik, pusztítani Isten munkáját. Ez teljesen egyértelmű és igazolható. Ha elkezdjük nézni az elejét elmondtam, a második lépés Kain Ábel esete, Ézsó és Jákob esete, és aztán az egész történelmen keresztül nézitek, hogy mindig megjelenik egy olyan szereplő, aki Sátánt képviseli az értékrendjében, a gondolkodásában, az Istenhez való viszonyulásban, a születettséghez való viszonyban, hogy mit jelent elsőszülöttnek lenni, mit jelent ez a dolog, és van mindig egy másik, aki pedig Istennek a szellemiségét viszi tovább. Tehát Sátán egyértelmű célja az Isten munkának a pusztítása. És van egy másik célja, az, hogy építi a birodalmát. Amikor visszafelé nézzük a történelmet, akkor mivel a Biblia sokat ír elő, ebben elég képzettek vagyunk. Tehát úgy látjuk, hogy mi történt. Voltak ott uralkodók, Asszíriában, Babilonban itt-ott, akik hát nyíltan bevállalták, hogy világhatalomra törekszenek, illetve meglegyintette őket az a dolog, hogy hát Isten vagyok, ezt én csináltam. Volt ilyen is, aztán ha elmegyünk a Római Birodalomig, a császárok egyenesen kimondták, hogy ők istenek, tehát nem beszéltek mellé. Ebből teljesen egyértelműen látszott, hogy az egész rend, amit ők fölépítettek, a világrend, amit meg akartak alapítani, annak a célja az sátáni volt, és ez volt a célja. És aztán ez a fajta gondolkodás így a középkorral eltűnt. Mi úgy nőttünk föl, legalábbis én, hogy én nem tudok ilyen uralkodókról, nem tudtam ilyen uralkodókról, akik azt gondolják, hogy ők istenek. Olyanról, aki imádtatni akarja magát, olyanról, aki sok pénzt szeretne, hatalmat és uralmat ezen a földön, olyanról viszont elég sokat tudtam. Ha majd elérkezünk oda, hogy a mai korokat átnézzük, akkor észre fogjuk venni, hogy Sátán semmit nem változott. Pontosan ugyanaz van, mint régen, amit visszaigazol a Dániel könyve és a Jelenések könyve, ahol már nyíltan beszél arról, a fenevadról, az Antikrisztusról, aki uralkodik a népeken, aki imádtatja magát a népekkel, aki ezt nem szívességből teteti, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ha ezt nem teszed, akkor nem vagy benne a csapatban. Szóval annyira egyértelművé válik a végidőkben Sátának a gondolkodása, ami a népeken keresztül és a politikai vezetőkön történik, hogy szerintem egyetlen jó érzésű embernek sem lesz kérdése, hogy kivel áll szemben, és hogy miről is van szó. Tehát ez Sátán célja. Arról, hogy mi Isten célja, és mi Jézus Krisztus célja, erről most így nem akarok beszélni, mert erről nagyon sokat hallunk minden egyéb fórumon tőletek is, de alapvetően ismerjük az evangélium üzenetét. Én azt gondolom, hogy van egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos. A Bibliában újra és újra előkerül Babilonnak a neve. A bábeli torony megépítésekor, ami az özönvíz után volt közvetlenül, ott kezdődött az ős babiloni ennek a birodalomnak az alapjának a lerakása, Nimroddal kezdődött, és megalakult Bábel, Babilon, megépítették Bábel tornyát. Ez az első Babilon. A történelemből tudjuk, hogy utána volt új Babilon, aztán megbukott az új Babilon, jöttek mindenféle korok. Aztán érdekes módon a proféták is sokat beszélnek Babilonról, nem csak visszafele az időben, hanem előre is. És aztán a Jelenések könyve, meg Dániel proféta, meg aztán megint újra elkezd beszélni Babilonról, sőt, a végidőkről azt mondja a Jelenések könyvében talán az angyal, hogy leomlott a nagy Babilon, és a népek rendkívül módon sajnálják. Tehát Babilon, mint szereplője a történelmnek, az egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy szemléltetésben a Bábel tornyi esemény az egy rendkívül jó esemény, illetve a történelemben utána jártam pontos, hogy ott mik történtek, és elképesztő dolgok történtek. Erről egy pár szót szeretnék mondani, mert ezt megértjük, ezt a sémát, akkor nagyon sokkal könnyebben tudjuk a mai napot kezelni. Amikor az özönvíz után az emberek, Noé családja elindult, Istennek az volt a parancs, hogy szél legyenek szét a földön. Nimród elkezdte megalapítani a városokat, azt hiszem ezek közül az első talán Bábel volt, de ő alapította Ninivét, és föl van sorolva az igében, hogy pontosan miket alapított. Ha oda jutunk majd, akkor mondom is az igéket, hogy mik ezek. De mindenképpen volt egy olyan, hogy összeszedte az embereket, és azt mondta, hogy szerezzünk magunknak dicsőséget, és építettek egy hatalmas tornyot, ami az égig ér, ez volt a céljuk, és megalapították az első globalizált kis társadalmat. Teljesen nyilvánvaló célja volt ennek az építkezésnek az Isten elleni lázadás. A történelem nem igazolja vissza, hogy Nimród volt, Nimród személye, ő volt maga az egésznek az értelmi szerzője, illetve maga a főpap, aki ott lett, de én 99%-ig biztos vagyok benne. A Gilgamesz-eposz, ami erről a dologról beszél, történészek zöme egyetért abban, hogy Gilgamesz volt Nimród. Tehát, hogyha akartok olvasni erről így világirodalmat, akkor a Gilgamesz-eposzt ajánlanám. Én nem tudtam még magyarul megszerezni, csak a róla való leírásokat olvastam, számomra elég meggyőző, de igazából nincs jelentősége. A babiloni társadalom, az a kis babiloni társadalom volt az összes ma létező okkult, vagy nem keresztény vallásnak a megalapítója. A Bábel torony környékén kialakult, és a Babilonban, ott Bábelben kialakult kis társadalom, ez nem volt olyan nagyon kicsi, ez ami ott folyt, ott amit csináltak, ez alapította meg az egész földtörténeten végigvonuló pogány vallásoknak az alapjait. Ott alapították meg. Ezt világirodalomból tudjuk, vagyis világművekből tudjuk, ez azt jelenti, hogy azok az istenek, ami a babiloni misztérium vallásban megjelentek, és igazából teljesen mindegy, hogy kinek van igaz, hogy ki volt ott a főszervező, és ki nem volt, mert erről elképesztő viták folynak így a történészekből. Egy dologban mindenki egyetért, hogy megszülettek a babiloni misztérium vallás. Ez azt jelenti, hogy sok mindenben vannak benne ellentmondások, de a lényegi dolgokban nincsenek. Ez pedig azt jelenti, hogy ott Babilonban minden megszületett, ami szinte minden megszületett, ami a mi számunkra és a történelem számára fontos volt. Mondok példákat. Megszületett a egyszemélyes közvetítő intézménye Isten, az istenségek és az ember között. Ez a Pontifex Maximus, vagy a nem is tudom, egy, tehát nem a Biblia értelembe vett főpap. Van egy ember, aki kapcsolatban áll a külvilággal, és közvetíti az emberek szerepét. Ezért ő van a piramis tetején. És aztán, ha nagyon sumázni kell, megszületett a piramis elv. Tehát megszületett az, hogy van a főpap, van a politikai vezető. Nimrod azt mondta, ezek szerint, ha mondhatom így, hogy Nimrod, Nimrod azt mondta, hogy gyertek az én hatalmam alá, én megóvlak titeket, mert Istenben nem lehet megbízni, mert ő egyszerűen elpusztította a földet özönvízzel. És egy nyílt lázadásra tanította az embereket, és cserében védelmet, tanítást, biztonságot ígért. A Biblia azt mondja... Mit? Josephus Flavius, egy zsidó történetíró, nagyon részletesen beszél erről a dologról. Ő utána járt ezeknek a dolgoknak. Fogalmam nincs, miket talált, és hogy miből olvasta ezeket. Ezt nem tudom, de Josephus Flaviusra hivatkoznak, illetve idézeteket olvastam tőle, ahol ezt leírták. Egy olyan diktatúra alakult ki, ami vallási alapon volt, az Istennel való szembeszállás alapján volt az özönvíz miatt. Politikai diktatúra volt, ez azt jelenti, hogy az engedelmesség vagy nem engedelmesség az létkérdés volt, és ez a piramis rendszer működött, ahol mindenkinek megvolt a helye a hierarchiában. Nimrodról az ige úgy beszél, hogy nagy vadász volt Isten előtt, tehát Nimrod tudott valamit, ami abban az időben mondjuk kapásba alapított azt hiszem 7 várost, benne ilyeneket, hogy Ninivé, ami ezek nem egy ilyen alsó némedi volt, vagy, tehát nem egy ilyen típusú kis hely, hanem ezek a történelemben komoly helyek voltak. Tehát Nimrodot nem szabad alábecsülni, egyébként ma már szinte mindenki, aki számít itt a Kárpát-medencébe, valahogy Nimrodhoz fűzi magát, és onnan származtatja, most ez a jövő divatja. Tehát Nimrod a Biblia szerint is nagy valaki volt. Josephus Flavius beszél erről, hogy Nimrod pontosan miket csinált ott. A történelem vitatkozik Nimrod szemén, de nem ez a lényeg. Bármennyire furcsa, a babiloni misztérium vallásoknak a lényege az volt, hogy volt Nimrod, volt Szemiramis, és volt Tammuz. Nimrod volt a férfi isten, Szemiramis volt a nőisten, és Tammuz volt a gyermekük. Ez azt jelenti, hogy ott Babilonban, Bábelben megszületett először is az egész csillagászat asztrológiával kapcsolatban, hogy akik figyelték a csillagászatot, látták, hogy egy állandó körforgás van, egy változás nélküli körforgás van. A primitív vallások innen veszik azt a tanukat, hogy az élet öröktől fogva örökké volt, és egy mindig is megújuló, el nem múló, vége láthatatlan körforgásokba áll a dolog. Bármennyire furcsa, de a hit, az ateizmusnak is ez az egyik gyökere. Az, hogy abból indulunk ki, hogy amiben vagyunk, az egy időtlen, számunkra értelmezhetetlen idők óta létező valami. Aztán innen született az, amikor az égi testeknek nevet adtak, és megmondták, hogy ki kicsoda, illetve milyen szerepe van az időjárásban. Aztán itt született az, hogy fölruházták ezeket istenséggel, és kialakult a napkultusz, aminek az volt a lényege, hogy a nap, a hold és az összesen ismert 7 bolygónak mindegyiknek tulajdonítottak egy szerepet. Ha utána megnézzük a történelmet, a babiloni birodalomban, a méd-perzsa birodalomban és egészen a római birodalomig, akkor azt látjuk, hogy amikor Isten szétszélesztette Bábelt, akkor ezek az emberek mentek szét a világba, és népesítették be a földet, és elvitték magukkal ezeket az ismereteket, amiket ott szereztek. Bármennyire furcsa, a Szent Háromságnak az intézménye ott született meg először. Tehát Nimrod, Szemiramisz és Tammuz a három megtestesítője az istenségnek, valamilyen módon, három különböző szemében. Tammuz, aki a legenda szerint úgy született, hogy már Nimrod nem volt a képben, tehát Nimrod meghalt, és Szemiramisz szült egy gyereket, akit Tammuznak hívtak, és meg kellett magyarázni az embereknek, hogy honnan lett a gyerek, és elmondta, hogy gyakorlatilag ő Szüzen fogant, vagyis nem Szüzen, hanem a férje nélkül. Az isteneknek az ajándéka volt a méhében ez a Tammuz nevű gyerek. Tehát az, hogy ez a virgin, tehát szűztől való születésnek az intézménye megszületett ott. Aztán egészen elképesztő dolog, tehát a sátán bevitte a történelembe az összes olyan kelléket, ami kell a pogányisten hithez, és amivel majd az idők folyamán mi keresztények találkozni fogunk. Tehát a Szent Háromság, a főpap, aztán azt kell, hogy mondjam, a keresség, napimádó vallásokban volt egy ilyen gyakorlat, hogy alámerültek az emberek a napba, és ezáltal tisztultak meg, tehát ez a fogalom. És a legelképesztőbb, most nem megyek olyan nagyon szélesre, de a legelképesztőbb dolgokat lehet megtalálni, ami egy kicsit, nem kicsit, de úgy emlékeztetnek a mi keresztény dolgainkra. Tehát mire Jézus megszületett, addigra a pogány világ azt mondta, hogy ha, és ebben mi az újság? Hát látta már annyi szűztő születettet, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Szent Háromság, hát ez egy új verzió, csak egy új a sok között. Tehát egyszerűen ez mind Babilonban született meg, ott és akkor. Fölírkáltam itt magamnak, mindjárt mondom, hogy talán el is hoztam, nem csak fölírtam. 7-es, 6-os itt van. Babiloné, ez az új Babilon. Három személy. Anu, Enil, Enki. A római hármas, Jupiter, Junior és Minerva. A szemita hármas, atyából, fiúból és anyából. Aztán vannak ilyen homogén hármasok, mint Brahma, Vishnu és Shiva. Aztán a hinduk. Ozmár, Mitra és Ariran, a perzsa háromszoros istensége, aztán Egyiptom, Osiris, Isis, Horus, vagy a Kádeus, Bel, Saturnus, Jupiter, Bel, a Belkom, Apolló háromsága. Aztán a Mitrász vallásban, Él, Bel, Mitra. Aztán mondom tovább, csak hogy ne lepődjetek meg, ha elérünk majd oda, ahova elérünk a végén, hogy mi van itt ma. Aztán több jelentős ókori egyiptomi isten. Ammon, Mut és Honszu, ez egy hármas. Tet, Szamet és Nofertum, ő is egy hármas. Nung, Szetet és Anuket, ő is egy hármas. Aztán hinduizmus, azt messze már mondtam. Brahma, Vishnu és Shiva. És ezek a dolgok ott megtörténtek, ezekhez komoly vallási háttér volt kapcsolva, komoly szellemi háttér volt kapcsolva, és szintén történelemből lehet tudni, hogy Nimrodnak, illetve ennek az ókori Babilonnak elképesztő csillagászati ismeretei voltak. Tehát ők már tudták, hogy gömbölyű a Föld, tudták, hogy mekkora a kerülete. Tudtak olyan dolgokat a csillagászatból, amiket még ma kezdenek újra előjönni, és ezeket megtalálták leleteken. Tehát ha Nimrod volt ez a valaki, aki kapcsolatban állt így a sátán, ahogy így mondjam, rajta keresztül elképesztő mennyiségű információt hozott be a Földre az ördög. Egyébként, amikor mondtam Luciferről, hogy mondtam azt a részt, majd olvassátok el, ott leírja az ige, hogy mi volt Lucifernek a feladata. Ő volt az arányosság, gyakorlatilag a teljes teremtettség ismeretének a birtokában volt. Mindent tudott a teremtettségről. Tehát legalábbis a csillagászati szempontokból. És ami így végezetül itt ebben a témában fontos, tehát az egyik az, hogy Nimrod hajszá pontosan tudta, hogy a gonosszal van kapcsolatban. Hajszá pontosan tudta, mert amit csináltak, lázadás volt az Isten ellen. Tehát mai nyelvre lefordítva, hajszá pontosan tudta, hogy az ő mentora az Lucifer. Aki a világosság atyának mondja magát, és aki az ismeretet a teremtettségről, az egész világmindenségről, az életről, az emberekről, az ismereteket szeretné átadni az embereknek rajta keresztül. Tehát amikor azt tanultuk az iskolában, hogy voltak ilyen olyan vallások, primitív, komolyabb, nem tudom én milyen vallások, kicsit úgy nézegettek távcsövekbe, megnézték, hogy a fiastyúk hányat kotlik egy évben, meg ilyenek. Ezek nem így voltak soha. Tehát nem úgy volt, hogy a nulláról elkezdtek emberek ilyeneket kutatni, hanem ez már Babilonban megszületett. Nagyon komoly tudással rendelkeztek, és amikor Isten ezt megelégelte, akkor ezt elvitték magukkal az emberek. Az teljesen természetes, hogy nagyon sokat torzultak ezek a tanítások, és az, hogy mondjuk ezer év múlva már szinte alig lehetett ráismerni egyre-egyre, mert ha összehasonlítod ezeket a vallásokat, amiket itt elmondtam a háromság tekintetében, azon kívül, hogy három, és hogy egyet gondolnak róla, és hogy istenség, nem sok köze van egymáshoz. Tehát mindenki utána ezt átírta maga kénye kedve szerint, de a dolog lényege az ez. Tehát hozzákötötte az embereket, a vallásokat hozzákötötte Luciferhez, hozzákötötte az általa való kinyilatkoztatásokhoz, az embernél lényegesen nagyobbra való figyelés, ami a világegyetem, a csillagok és a világegyetem összefüggése, amin keresztül mindig is el tudta kápráztatni az embereket. Ma is el tudja, azt gondolom, mert nagyon keveset tudunk az univerzumról. És a hierarchia, ami a lefele való közlésben kell, az, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe, és az ókori államokban egyenesek és gerincesek voltak az emberek, azt mondták, hogy én vagyok a pap, és én vagyok az államvezető egy személyben. És diktatúra volt. Tehát minden államvezetőnek volt egy vallása, ő képviselte a vallást az országában, és ő képviselte a hatalmat is. Nimrod ugyanilyen volt. Ő képviselte a vallást, ő képviselte a hatalmat az országában. Amikor múlt alkalommal mondtam, hogy a globalizmus miniatűr példája a Bábel-torony, akkor nem vicceltem, valóban így van. A globalizmus lényege, amit itt az előbb megpendítettem az elején, az, hogy központi kézben legyen a gazdaság, a politika és a vallás. Ezt nem lehet szétválasztani, mert egyik a másikból következik, és ha ezt nem tudjuk egy kézbe fogni, nem lehet uralkodni a föld népein. Jelenleg a politika és a gazdaság különálló, a vallás különálló, látszólag, de amit itt mondtam az elején, a cél az az, hogy ezt egyesítsék. Ez azt jelenti, hogy egy teamnek a kezébe legyen, mert hogyha ez így megtörténik, akkor lehet igazából kontrollálni az emberiséget. Van még egy érdekes rész, Jelenések 2.14. Hát amikor ezt megtaláltam, kirázott a ideg. Van valami kevés panaszom ellened, ezt a pergamoni gyülekezetnek mondja. Mert vannak ott nálad, várjál, ez nem az. Nem, ez nem az. Egy másik papír. Mindegy, nem tudom, most fejből mondom. Pergamoni gyülekezetnek írja, hogy tudom azt, hogy ha valaki megkeresi közben, megkeresnéd nekem, Sanyi, csak azért a pergamoni gyülekezetnek, hogy tudjak beszélni, ne menjen az idő. Tehát a dolog lényege, hogy a pergamoni gyülekezethez írt levélben Jézus Krisztus a Jelenések könyvében mondja Jánoson keresztül, hogy tudom, hogy ott van a sátánnak a királyi széke. Mert mindjárt, ha meg lesz, akkor elolvassuk. Pedig úgy emlékszem, hogy fölírt.
Igen, 2.12-től, és a kevés panaszom pedig 14-től kezdődik.
Jó, én azt gondolom, hogy legközelebb összeszedem ezt, és el fogom mondani rendesen, most csak vázlatosan. Azt mondja, hogy ott van a sátán királyi széke, és Pergámumhoz köti, és mond dolgokat.
Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez.
Igen.
2.13.
Nem pont. Elmésen a 2.14-től írtam le, értelmszerű. No, aztán olvastam így a történelmi vonalakon egy nagyon érdekes dolgot. Pergámum az egy görög város volt. És mi történt véletlenül? Az történt, hogy a római birodalom előtt az óbabiloni misztériumvallásnak a központja hova költözött? Mit gondoltok? Pergámumba. Pergámumba költözött. És a Pergámum királya, amikor a római birodalom megerősödött, egyszerűen gesztusból ajándékba odaadta ezt a várost a római birodalomnak. Örökségül hagyta, nem volt örököse. Tehát amikor a Jelenések könyveit ír Pergámumba, azt mondja, hogy ott van a sátán királyi széke, akkor valami olyat mond, amit aztán meg kell jegyeznünk. Tehát a Babilon újra felbukkan, ott, akkor, és a Jelenések könyvében levő nagy Babilon bukása megint csak azt jelenti, hogy Isten szempontjából a sátánnak a kiterjedése, a föld és a hatalom gyakorlása egyik legfontosabb nézőpont a babiloni nézőpont. Tehát az ókori babiloni nézőpont, a pergámumi babilon, a misztériumvallások nézőpontja, és majd a mai Babilon. Azt előre mondom, hogy ne nagyon izguljatok, hogy ma az egész okkult vallásban és az egész politikai okkult háttérben a legnagyobb szerepet a babiloni misztériumokat játsszák. Tehát az egész mai világ vezetésének az okkult hátterében a babiloni misztériumok a meghatározóak. Mondok egy egyszerű példát, hogy értsétek, van egy ilyen vallás, a sátánista vallás. Ők általában egyértelműen beszélnek, nem beszélnek mellé, tehát megmondják, amit akarnak. Sátánhoz imádkoznak, az uralmáért, stb. Van egy társaság, akit régen úgy hívtak, hogy Lucifer Trust, most átkeresztelték őket Lucis Trustnak, hogy ne látszódjon annyira a neve, ez az Egyesült Államokban levő szervezet. Teljesen nyíltan és egyértelműen beszélnek arról, hogy Lucifer a világosság atya, Lucifernél van a tudás, Krisztus csak belepiszkított a dolgába, fölvállalják azt, hogy az Édenben, tehát ott az Édenben, ami volt, ott senki nem nyújt le semmit, ott ő elvette a saját jogos tulajdonát, és fölépítik az egész hitelüket arra, hogy mindennek az alapja, mozgatója, célja az Lucifer. Beszéltem erről valakivel, azt mondta, hát most mit foglalkozol vele? Hát ez egy kis sátánista közösség, vagy egy vallás. Igen, ám, de amikor utána nézze, hogy ki is az a Lucifer, akkor megdöbbenten tapasztalat, hogy ez nem is olyan kis pici valami, hanem ez egy nagyon komoly szervezet. Többek között benne van az ENSZ-be. Többek között az ENSZ-be van egy meditációs központ, amit a Lucistest hozott létre, egy ilyen hatalmas kővel, ahol beülnek az ENSZ-nek az emberei, és ott imádkoznak, gondolkodnak a saját istenükhöz, akihez éppen akarnak, bárki lehet az. Véletlenül ezt a Lucistestot és ezeket a törekvéseit olyan pénzügyi csoportok támogatják, akik ma a világ pénzügyeiben meghatározóak, tehát David Rockefeller konkrétan, ő a Lucistestnek az egyik létrehozója. És aztán kiderül, hogy ez a Lucistrast a felelős gyakorlatilag minden olyan, hát nem mindenére, szinte minden olyan dologért, amit mi csak így az újságokban olvasunk. Az egyneműek házassága, aztán a vallásoknak az eltörlése, az egyéni identitás, vagy az egyéni, minek mondják ezt, unikumságnak a megszüntetése, tehát az, hogy mindent összemosni, és sorolhatnám végig. Most nem akarok részleteket, ennyit akarok mondani, hogy ma az ENSZ-ben van egy olyan szervezet, ami felvállalja nyíltan azt, amit itt most végig elmondtam, hogy mindennek az alapja a tudás, ami Luciferen keresztül jön be ebbe a világba, és amit egyesek vallásos megközelítésből kezelnek, mások pedig csak ismeret szempontjából kezelnek. Ezt most azért mondom, hogy lássátok, hogy ez csak egy volt a talán 100 példa között, amihez majd el fogunk érni. És minden onnan eredezik. Mondok még egy gyors példát, csak tényleg az, hogy kielégítsem azoknak a kíváncsiságát, akik talán többet vártak ettől az alkalomtól. Ott volt a Római Birodalom, ami szembe találta magát azzal, hogy a házán belül volt a kereszténység, és aztán Konstantin császár bajban volt, mert volt 3 elképesztő erőteljes vallás a birodalmában. Az egyik a Sol Invictum, azt hiszem így mondják, egy napimádó vallás volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy Pepitában ugyanazokkal az elemekkel, mint amit beszéltünk Nimrodnál, illetve Egyiptomban és az összes többi dolognál, ahol a napkultusz volt. Aztán volt a Mitrász vallás, ami Nimrodtól eredezett, ahol a Szent Háromságtan megvolt, ahol megvoltak ezek az áldozati dolgok, megvoltak a szűztő való születésnek a gondolat, minden szinte, ami a kereszténységben is megvolt dolog, és ott volt a kereszténység. És Konstantin egy zseniális vezér volt, ő azt mondta, hogy hát itt az ideje, gyúrunk ebből a 3-ból egyet, és ezt hívjuk ma Római Egyháznak, mármint az akkorinak. Ugye állítólag ő megtért, halál előtt látta Jézust, ennyi volt a bizonyságtétele, és így megalapult, tehát gyakorlatilag államvallásá lett a kereszténység. Na most, ami érdekesség, hogy én nem vagyok így híve annak, hogy bármilyen vallásról bármilyen rosszat mondjunk, de ezek történelmi tények a katolikus egyháznak az alakulásánál, hogy az összes ókori babiloni misztérium elem, ami volt, az bevándorolt a katolikus egyházba, és a Pontifex Maximustól a botig, a süvegig, a trónig, a minden, ami ott létezett, ez mind azokból az elemekből jött ki. Aztán mondok ilyeneket, hogy így érdekességeket, a karácsony, húsvét, ünnepek, nőnap, Valentinnap, vége láthatatlan sorok, ez mind pogány ünnepi napok voltak, amik bevándoroltak az egyházba. Tehát amit akarok ebből az egészből kihozni, az az, hogy ami ott Babilonban történt, az nem volt akármi. Az, hogy ez szétterjedt a világon, ez nem volt akármi. Ez két gyűjtő helyre érkezett, az egyik a kereszténységbe, amit mi ismerünk, tehát a Római Birodalom és utána a történelmünkbe, a másik, hogy szétterjedt teljesen a világon, amikkel akármilyen furcsa, ezek nem vesztek el a történelme, ezekkel ma fogunk szembe találkozni. Tehát amikor azt látod, hogy az okkult teljesen megerősödött, amikor azt látod, hogy az okkult ott van mindenhol, tehát ma már... ha nem érzel valamit, vagy nem ilyen csatornákon csinálod, már az szégyen. Ezek nem a semmiből jöttek el. Ez nem úgy volt, hogy valaki elment egy könyvtárba, talált egy tök jó könyvet, és felolvasta nyilvánosság előtt. Ezek mindig is ott voltak a történelemben, és mindig is meghatározói voltak a pogány világnak, amiről mi a pápai uralmon keresztül egyetlen dolgot tudunk, hogy ez volt az, amit ki kellett írtani tűzzel, vassal. Ugye ezt hallottuk, hogy a pápaság és a katolikus vallás gyakorlatilag kiirtotta az eretnekséget, amilyen módon lehetett, és a pogányokat amennyien módon lehetett, vagy hát ha más nem tudott velük csinálni, akkor hívőt csinált belőlük, vagy tagot, inkább így mondom. Van egy nagyon fontos szerepe annak, amiért megemlítettem a Római Egyházat, aminek a mai idők szempontjából szerepe lesz, hogy a mai napig ebben az egyházban ott vannak ezek az elemek. Ez az egyik megközelítésem. A másik megközelítésem pedig az, amit a saját hitemmel, a saját közösségünkkel, bármelyik egyházzal szemben mondok, hogy nem szabad alábecsülni Istent. Az azt jelenti, hogy bármilyen kicsavart, tekeredett, akármilyen egyházzal van kapcsolatunk, ahol ez a Biblia ott van, a kockázatok és mellékhatások tekintetében megtérhetnek az emberek. Ez azt jelenti, hogy Isten soha nem volt személyválogató, és azt mondta, hogy akinek elmegy az üzenet, és befogadja a szívébe, oda ő bemegy. Tehát óva intenék mindenkit, magamat is, és nincs bennem semmilyen, hogy amikor keresztény közösségekről lesz szó, akkor akármilyen bűnlajstormot sorolunk föl, nem az van bennem, hogy jól lehúzzam, hanem egyszerűen csak a tények, és fönntartom azt Istennek azt a jogot, hogy ő dönti el, hogy kiért adja oda az életét. és kiértatta oda. Nem vagyok katolikus, nincsen katolikus ismerőseim, és bárki, aki ezt hallgatja, csak azt tudom mondani, hogy válasszuk ketté ezt a dolgot, válasszuk ketté a hitet és Istent, és válasszuk ketté azokat a dolgokat, amik nincsenek rendben az életemben, egy egyház életében. De nagyon fontos szerepe van annak, hogy milyen érdekes, a babiloni misztérium vallásoknak az összes eleme bekerült a római egyházba, és ugyanezek az elemek szétszórodtak a világon. És ma, 2010-ben ezek találkoznak, és az idők végén pedig, ahogy a Jelenések könyve írja, egyetlen dolog van, amiről Isten beszél ezekben a dologban, az a Babilon. A nagy Babilon. Érdekes, nem? Nem tudom, hol tartunk időben, biztos négyszer túlléptem. Mennyi az idő? Negyed tíz.
Csak kétszer.
Lassan. Kétszer léptem túl. Jó. Megnézem, hogy merre akartam menni, egyébként teljesen elkanyarodtam, de ez nem, most már nem zavar. 5-6.
Csak egy gondolat lehet ehhez?
Bármennyi.
Ezek az elemek ugye a babiloni vallásból Konstantin idejében ugye összegződve bekerültek a római egyházba, és a római egyházból továbbvívve ezek a protestáns egyházakban is mennek vannak, tehát nálunk is, meg mindenütt máshol.
Lehet.
És ahogy te mondtad, én elég sokat foglalkoztam pont az utóbbi időben ezzel, mert így ráterülődött a figyelmem egy-két dologra, és ahogy te említetted, hogy óva ítélje mindenkit és magadat is, hogy ez alapján ítéljünk Isten, se ez alapján ítél, se pró, se kontra. Tehát se azért, mert mondjuk esetleg egy katolikus egyházban túl sok ilyen elem van, se azért, mert valaki ezektől akarja távol tartani magát. Tehát a dolog nem erről szól. Ugyanígy, ahogy nem csak a karácsony, a vasárnap is innen eredő, őt is Konstantin hozta be, és egy csomó-csomó ilyen dolog, hiszem azt, hogy Isten, és a Biblia abszolút erről beszél, Isten a szívünket vizsgálja. És ezek a dolgok mind a szívünkről szólnak, és nem külsőségeknek meg. És ahogy majd megnézek én is egy-két igét, most nem készültem erre, de a jövő hétre idehozom, amiket én is kigyűjtöttem a Bibliából, tehát Isten abszolút a szívünket nézi, és nem azt, hogy most valaki benne van esetleg egy olyan egyházban, ahol ilyen, mondjuk ilyen elemek benne vannak, vagy esetleg egy olyan egyháznak a tagja, akinek meg a fő gondolata az, hogy távol tartsa magát ezektől, és nem üli a karácsonyt, és mit tudom én, szombaton jár gyülekezetben, meg nem tudom én micsoda. Tehát ezek mind külsőségek, Isten abszolút.
Van egy rendkívül érdekes vezérelv, ami a történelmet végigviszi, az, hogy két dolog. Az egyik, hogy a sátánnak van egy elve, azt mondja, oszd meg és uralkodj. Ez az egyik. A másik, hogy a sátán teljes mértékben romlott. Ez azt jelenti, hogy semmi jó nincs benne. És az angyalaiba, aki ők kiszolgálják, ezekben a fejedelemségekben, uraságokban, akiről beszéltünk, sincs semmi jó. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben gonoszak. És mégis azt látjuk, hogy az ő módszer az, hogy oszd meg és uralkodj. Ez azt jelenti, hogy szerintem ez csak a mi olvasatunkban létezik, hogy az egyiknek igaza van, a másiknak nincs. És ütik-vágják egymást. Mind a kettőt ő csinálja, mert a vége az, hogy egyik kinyírta a másikat. Ha jól képezte őket, akkor mind a kettő kinyírta mind a kettőt. És ez azért nagyon fontos dolog, mert majd, ha elérünk oda, meg fogjátok látni, hogy a katolikus vallás az egy olyan mértékű botránykő a mai protestáns keresztény világban, hogy emberek, közösségek az életüket adták föl, hogy bebizonyítsák, hogy az a valami, amit ő képvisel, az rossz. És nem veszik észre, hogy maga a szellemiség, amit csinálnak, és maga az, ahogy megközelítik, és amiben ők hisznek, ahogy ők létrejöttek, ami őket befolyásolja, az ugyanolyan rossz, és a kettő gyilkolja egymást, és itt megint a mellékhatások tekintetében a kereszténységnek az ázsiója így megy lefele. Mellesleg, aki bevándorol egy-egy ilyen közösségbe, lehet, hogy az újjászületésen kívül más biblikus élménye nem lesz. Tehát most úgy mondom, hogy azért ez nem egy mellékes dolog, hogy egy közösség miben hisz és miben mond, még akkor is, hogyha ott van a Biblia. Ha eljutunk oda, hogy a mai keresztény mozgalmakat hogy hozták létre, milyen befolyás alatt vannak, akkor meg fogjátok látni, hogy másodrendű dolog, hogy a katolikus egyház miket hordoz magában. Az elsőrendű, hogy mindenki hordoz magában, szinte mindenki valami elképesztő dolgot. És egy kicsit visszakanyarodva Sanyinak a fő irányvonalára. Azért is mentem az Édenbe vissza, illetve még vissza is kéne többször is. Van valami, ami nekünk egy óriási érték. Azt, hogy elhittük Istennek a teljes romlottság tanát. Így van? Elhittük azt, hogy semmi nem használható belőlünk. Az elolvasott igerészekből kiderül, hogy azért nem, mert soha nem is így volt tervezve az ember. Soha nem úgy volt tervezve az ember, hogy ő önmagában megáll, és majd Istennel társalog, hogy mit tudnának ketten együtt összehozni. Mindig is az volt a terv, hogy az ember meg lett teremtve, szabad akarattal, és Isten abból indult ki, hogy behívja őt az életébe, közösségbe lesz vele, és Isten fia megdicsül a mi életünkben. Mindig is ez volt a terv. Tehát mi, aki tudjuk, hogy a világra született ember teljes romlottságban születik, mi tudjuk azt, hogy ez azért van, mert nem lehet bennünk semmi jó, ha nincs bennünk Krisztus. Mert a jó és a rossz fogalma az nem a mi erkölcsi mércénk szerint mérendő, hanem ez szerint az életünkben ott van Isten, vagy nincs ott Isten. Újjá születtünk, vagy nem születtünk újjá. Éva életében ott van-e az Ádám élete, vagy nincs ott. Az egyházban ott van-e Krisztus élete, vagy nincs ott. Ez az egyetlen kérdés. És ez azért nagyon fontos, mert amikor a vallásokat nézzük és vizsgáljuk, ez az egyetlen kulcskérdés, amit figyelni kell. Hogy azok az emberek, akiket nézünk, akiket szemlélünk, vizsgálunk, azoknak az életében ott van-e Krisztus élete, vagy nincs? Ez az egy kérdés van. És ez ott dölt el, az Édenben dölt el. És Sátán ezt vágta ketté. Nem hagyta, nem jöhetett létre az, aminek egyébként szerintem létre jöhetett volna, hogy az ember egy soha szét nem választható közösségbe kerüljön Krisztussal, és az egész történelem erről szóljon. Most elhanyagolható az a tény, hogy Isten ezt előre tudta, tehát most nem ebből indulok ki. De ami ott volt Ádámban és Évában, hogy kivette Ádám testéből, Ádám életéből élt, ugyanez van az Anyaszentegyháza, és a megváltással is, hogy Isten visszatett minket, nem vissza, beletett minket Krisztusba, és az ő élete van bennünk, az ő tulajdon élete van, erről beszél az egész új szövetség, meg az evangélium. És amikor vizsgáljuk így a keresztény egyházakat, vizsgáljuk a népeket, az 1000 milliárd vallást, ez az egy kérdés van igazából, hogy ott van-e benne Krisztus, vagy nincs. És ez alázatot is ad, mert amikor én hozok ma egy döntést ő nélküle, az óemberemből, a szabad természetemből, semmivel nem vagyok jobb, meg rosszabb, mint az, aki egy másik szinten hoz egy ugyanilyen döntést. Tehát én így szemlélem így akár katolikus vallást, akár bármelyiket, hogy nincs jogunk megítélni, mert ugyanaz a bajuk nekik is, mint nekünk is. Viszont hát az üzenet meg az, hogy Jézus itt van a szívünkben, az ő élete van a szívünkben, ez jelenti újjászületetnek lenni, és ez nem kis dolog.
Az evangélium volt, és ők építettek
engem. Igen. Hát nem tudom, hogy mennyire folytunk szét, majd meghallgatom otthon, hogy miket mondtam, és akkor a legközelebbi alkalommal próbálom újra mederbe terelni. Olvassátok el ezeket az igéket, azt szeretném kérni, amiket így elmondtam. A nikolaitákról még ezt muszáj elmondani, mert én nem is mehetek haza. A több gyülekezetben van az, hogy a nikolaiták tanítását gyűlöltétek. Mi a jelenések órán, illetve a bibliaiskában tanultuk, hogy a nikolaiták azok voltak, akik tanították ezt a piramis elvet. Tehát az egyszemélyes vezető, egyszemélyes világértelme vett vezető, tehát aki vezetői rend létezését az egyházban. És bármi furcsa, így már értem, hogy mit kerestek ők Pergámumban és a babiloni gyülekezetben, mert ezt az egész szellemiséget Nimrodtól hozták, onnan hozták a babiloni misztériumvallásokba, ahol igenis van egy személyes vezető. Aztán le lehet ezt fordítani így a hét gyülekezethez írt levélben, a katolikus egyházhoz írt levélben, most így mondom, hogy erre az időszakra ott is megjelenik a nikolaiták, megjelenik Jézabel. Jézabel, tehát minden olyan, ha megnézitek, hogy mi volt a Baál kultusz lényege, ja, Baál egyébként Nimród megfelelője, tehát így röviden. Tehát Baál konkrétan Nimród megfelelője egy másik környezetben. Úrnak hív. Baál azt jelenti, hogy úr. A Jézabel meg Baálita, az az úrnő, tehát a felesége. Ugyanaz, mint a Nimród, Szemiramis és Tammuz esetében a fiúlány. Tehát nem akárhonnan került elő. No, tehát mielőtt folytatnám, abba hagyom, jó? Köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor ahogy lehet, folytatjuk.
Oké, ez jó volt, oké? A következőt csak így, és elengedlek titeket. Szerintem ez lenyűgöző. Ez lenyűgöző. Oké, ez lehet, hogy nem az, amiért először jöttél ide. Oké, tehát, hogy Sanyi, kicsit simogasd meg a lelkemet, mert fáj. De ez, az kell, az rendben van. De nem élhetünk vakon. Nem, mi keresztények nem élhetünk vakon. Azt hiszem, egy olyan korban élünk, ahol a világ meghatározó események egyre nyíltabbak, és ahol a manipuláció egyre intenzívebb, ahol a behatolás a személyes életünket súlyosan meghatározó területekre egyre gátlástalanabb a világ részéről. Nem tudsz jó döntéseket hozni. Nem tudod annak értelmezni azt, ami van, ha nem látod, hogy mi az igazából. És talán csak egy gondolat, hogy Nimrodról és Bábelről beszéltél. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e néha hátrébb lépni. Nagyon könnyen megteszi a keresztény azt, hogy mindazt, ami történik az életében, az csak saját magára vonatkoztatja. Ez is a modern kornak az egyik vívmánya, hogy megtanítottak minket végtelenül önzőnek lenni. Mindennek az értéke csak abban mutatkozik meg, amennyire hasznára van az én pillanatnyi személyes vágyaimnak, törekvéseimnek, gondjaimnak. Az a fajta felelősségtudat, amely kifelé néz, amely a nagy képet próbálja megérteni, amelyik nem csak én rólam, a mostról, az én szükségemre gondol, hanem az nem létezik. Vagy legalábbis ritkán jön elő. Kérdezem tőletek, hogy szoktatok-e hátrébb lépni, és megpróbálni megérteni ezt a világot? A teremtést, Istent, és aztán azt a környezetet, amiben mi felnövünk, a világot, a világrendszert. És aztán, ha ezeknek a szereplőit figyelembe veszed, Istent és a démonokat, szoktál-e gondolkozni arról, hogy néz ez ki az ő oldalukról? Okay? Tehát ha van egy ellenséged, aki megkeseríti az életedet, lehet, hogy érdemes gondolkozni rajta, nem túl sokat, de valamennyit igen, hogy vajon ő hogy csinálja, vagy hogy próbálja azt csinálni, hogy engem kinyírjon. Nem? Tehát ha ki akar nyírni, akkor én ezen gondolkoznék. És persze Isten azt mondja, hogy bízz bennem, bújj el mögém, és majd én megcsinálom ezt a gondolkodást. De azért valamennyit Isten is tanít nekünk erről, valamennyit akarnék érteni. És csak ez, ahogy a Bábel tornyáról beszélt, képzeljétek el, Isten megnyomja a reset gombot az özönvízzel. Oké? Okay? Tehát az özönvíz előtti időszakban a világ eljutott oda, hogy teljesen istentelen lett. Oké, okay, reset, és újraindul. És akkor azt mondja az ördög, hogy basszus, első körben nem sikerült. Oké? Okay? De gyűjtöttünk tapasztalatot, oké? Okay? A jó marketingesként itt vannak a teszteredmények, oké? Okay? Itt vannak az adatok, második menet. Ezúttal jobban csináljuk. Oké? Okay? És a második menetben egy hiper módon megszervezett, baromira átgondolt, Bábel, Babilon építést látsz, ahol azt mondjuk, hogy oké, okay, itt letöltjük a teljes programot, előkészítünk mindent, és gyakorlatilag innentől már nem ad hoc módon megyünk, mint ahogy az első körben, ahol mi se tudtuk pontosan, hogy lesz ez, hanem egy nagyon átgondolt, nagyon intelligens, rendkívül magasan szervezett projektet hajtanak végre az emberiségen. Oké? Okay? Hihetetlen. Oké? Okay? És te ebben élsz. Én kétszer meggondolnám, mielőtt elhiszem a reklámfilmet. Csak ennyi. Kétszer meggondolnám. És oké, okay, a jövőre nézve, ahogy eddig is ígértem, rendszeres rendszertelenséggel ezek a blokkok meg fognak jelenni. A vége, az MP3 hallgatóknak mondom, hogy ebből egy sorozat lesz, ez a végén össze fog állni egy 28 részes mi a csodát tudunk erről a világról keresztény változatra van.
Bevezetésbe lesz számít?
Mi?
Akkor még 27, ha?
Ja, igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy, és nagyon tetszik, ahogy Anti gondolkozik, teljesen kiegyensúlyozottnak látom, úgyhogy köszönöm. Brigitta, kérlek, láttam, hogy van egy kérdésed? Vagy hozzászólásod? Igen. 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 Nem. Köszönöm. Meg is meg. Wow. Igen. Brigittának a tökéletes kérdése volt, és meg kell, hogy ismételjem, mert a felvételre nem került rá, hogy hogy az ember idejön, ugye vár egy kis feltöltődést, mert az élet amúgy is nehéz. Szerintem mostanában különösen, pont részben ezek miatt. Tehát nyilván világválság van, gazdaságilag, legtöbben anyagilag gondban vagyunk, de a világi események intenzívebbé válnak. És a világi események nem azt jelenti, hogy gazdaságpolitika, itt egy démoni valóságról van szó, ami hat rád. Oké, okay, tehát ez is része annak, hogy egyre nagyobb a baj, de amit Brigitta kérdezett az az, hogy oké, okay, ide jöttem, és most megtudtam, oké, okay, hogy abból, amiben eddig éltem, abból semmi nem igaz, és amiben egy kicsit bíztam, abban már egy kicsit se szabad. Mit csináljak? Úgy értem, tehát, hogy a rituális öngyilkosság marad, vagy az, amit te is, meg én is választottam, hogy keresztényekké leszünk. És hogy akkor hogy tovább? Tehát mit csináljak, hogyha a valóság, amiben élünk, ennyire elkeserítő? Szabad ezt kimondani? Brigitta, szabad mondani, ha ennyire elkeserítő? Kérlek, ennek a fényében halljátok újra mindazt, amit eddig hallottatok. Hányszor könyörögtem, hányszor kiabáltam, hányszor mondtam, és ma reggel is ezzel kezdtem. Uram vagy nékem, náladnál jobb nincs nekem. Ennyi. Ez az egyetlen válasz ebben a matató őrületben. Isten módszere, tehát Isten nem zavarja össze az ördög hihetetlen, kifinomult világrendépítése. Ez neki benne van a projektben. Én ezt tudtam. Hogy értem, mire én végeztem veletek, mondja Isten neked és nekem, addigra ránéztek az ördögre, és azt fogjátok mondani, hogy ez az a fickó, aki megcsalta az egész világot. Ez. Hát azt hittem, hogy ez valaki. Ez egy senki. Mire Isten végzett velünk, mire kiképzett, mire felismerjük, hogy kik vagyunk mi valójában, addigra az ördög egy kicsi hangya lesz a boly mellett, aki egy nagy kavicsot próbál nagyon nagy erőlködéssel arrébb vonszolni. Most nem így éljük meg. De Isten azt hiszem szándékosan engedte meg, hogy a világ ilyen legyen. Mert ebben a világban látszik igazán, hogy kik vagyunk mi, és hogy mennyire szükségünk van az evangéliumra, Isten személyére. És nem arra, hogy Isten a mi listánkat megvalósítsa, amely listát Babilon diktált nekünk, és ő tanított nekünk a tudás. Oké, én tudom, hogy kell élni. Oké, de ki mondta neked? Ez volt az édenkertben is az első. Ki mondta, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked, hogy kell élni? Nem én mondtam. És te azt mondod, hogy azt a listát, amit Lucifer tanított neked a te életedre, azt én valósítsam meg? Nem fogom. Nem fogom. Nem fogom. De szeretni foglak, és megteszek mindent, érted, ami a listádon esetleg nincs, de igazi életet hoz neked, örömet, akár boldogságot is, minél hamarabb, érted. Azt gondolom, hogy ez az üzenet, hogyan fut az ember a leggyorsabban? Ha van egy célja, meg ha farkasok üldözik. A kettő együtt nagyon jó. És én azt hiszem, hogy most erre léptünk, Ostor és cukorka. Jössz hétről hétre, és sose tudod, melyiket fogod kapni. De hidd el, ahhoz, hogy a lelkünk megformálódjon, hogy az a bizonyos újuljatok meg az elmétekben és gondolkodásotokban, ami Efézusiakhoz írt levélben a következő vers lesz, hogy ez megtörténjen, nagyobb hatás kell annál, mint hogy eljövünk és intellektuálisan duzzasztjuk az agyunkat egy kicsit. Egy valóságkép, egy világkép változásra van szükség, ahol ha az én világképemet a reklámfilmek jobban befolyásolják, és a reklámfilmet most megint idézőjelben, amit a világ magáról mond, a maga verziója, és amikor eljövök a gyülibe, az meg mindig az én kis furcsa vallásom, ahol egy picit szedegetek, hogy azért jobban érezzem magam. Tehát ha ebből sose lesz egy ilyen igazán elbillent, a világ hazudik, és az én furcsa kis vallásom pedig nem a furcsa kis vallásom, hanem az egyedüli igazság az életről és mindarról, ami van, addig az igazi átalakulás a gondolkodásodban és a szívedben nem fog megtörténni. Vagy csak túl lassan. Tehát én ezt szeretem. Anti, gyerünk! Ide lőjetek. Jó lesz nekünk. És kérlek, mondj még, ha valakinek mennie kell, menjen, mi körülbelül délig fogjuk folytatni.
Nekem egyetlen mondatom van így a végére, nem tudom, hogy hányszorosan lesz összetett. Az, hogy Sanyival úgy beszéltük meg, tudatosan vagy nem tudatosan, hogy megosztjuk az alkalmakat. Tehát nem úgy lesz, hogy én egy alkalommal csak én szerepelek, a másik alkalommal csak ő, bár lehetne így is, hanem pontosan ezért, hogy meglegyen ez az egyensúly, maradunk az Efézusi levél mentén is. A másik az, hogy van egy mikrofon a kezemben, és bárki, aki beszél ilyen témákról, egyszerre kettő dolognak kell megfelelni. Az egyik olyan embereknek mondani, akik ismerik Isten, tudnak róla, keresztény emberek, a másik olyan embereknek mondani egy időben, akik semmit nem tudnak róla. Azt gondolom, hogy szinte lehetetlen megfelelni mind a kettőnek. Szívem szerint engednék annak, hogy beszéljünk csak az evangéliumról, mert ennél üdvösebb nincsen. Viszont azt kell, hogy mondjam, amikor jöttek az ószövetséges időben a hadak, és föl sorakoztak a várfal körül, akkor a próféta nem azt mondta, hogy gyertek most bibliaiskolára, és beszéljünk a jelenésekről, vagy jó volt-e Mózesnek, nem ez volt a téma a templomban, hanem az, hogy Uram, nagy gáz van, itt a hadsereg körülöttünk, te megígérted, hogy velünk leszel, és véghez viszed az ígéretedet, de per pillanat itt 2 millió katona itt toporog a vár körül. A másik az, hogy amikor olvassuk a jelenések könyvét, és azt mondjuk, hogy, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy eljön az idő, hogy a gyülekezet elkészül, és a mennybe megy, mindannyian ugrálunk körülünkben, nem? Ez az egy, amiért élünk, és ez, ami, ha ma megkérdezik, hogy mi a fővágyam, az ez. Hogy egyszer láthassam Isten szemtől szembe most. De van egy rossz hír, az, hogy a jelenések könyve azt mondja, hogy ez megtörténik, de egy ilyen környezetben. Nem a Kánaánból fog minket kiragadni Isten az ő szín elé, hanem ebből a környezetből. És ez semmit nem csökkent azon, hogy Isten, amit elvégzett, azt megteszi, fölépíti a gyülekezetet a sátán orra előtt, és miközben fölépül ez a bődületes világ, amiről beszélünk, közben fölépül ez a gyönyörű test, a gyülekezet és benne mi, és ez az egész semmi másra nem való, mint a bárány dicsőségére, és arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy a nap a sötétben világít, nem? Amitől mi félünk, amit mi látunk, az nem más, mint a sötétség. De nem azért nézzük, hogy megvakuljunk, hanem azért nézzük, hogy még többet tudjunk Istenről, illetve az elveszettek miatt. Az emberek, akik körbevesznek minket, ők azt hiszik, hogy,
hogyha jó helyre teszik a befektetéseiket, ha fizetik az adójukat, akkor boldog nyugdíjasként fognak meghalni egy csodálatos rendszerben, ahol teljesen mindegy, hogy ki milyen vallású. Tévedés, nem így lesz, nem is volt soha erről szó, lehet, hogy boldog emberként fognak meghalni, de hogy nem egy ilyen világban, amit gondolnak, ez biztos. Tehát azt akarom egy kicsit így bátorításul mondani, hogy nem lehet egy előadáson megfelelni mindennek, minden igénynek, nem lehet valakit szembesíteni a valósággal, nem lehet közben egyszerre felépíteni, nem lehet evangéliumot mondani, és nem lehet ítéletet mondani, tehát ez lehetetlen. Ezt próbáljuk így egy egészséges harmóniába hozni, de mégis így bátorításul mondom, hogy szerdán volt egy rep, és egy nagyon-nagyon jó példát mondott valaki, Dávid és Góliát esetéről, hogy Dávid Isten nevében elment Góliát ellen, és fogta magát, és levágta a fejét. Aztán megfogta a hajánál fogva, és vitte a király elé, és most jön egy ilyen virtuális példa, amit neked mondok bátorításként, közben a feje megszólalt, hogy hé, én győztem, és akkor Dávid így azt mondja, ja tényleg most, hogy mondod, te annyira félelmetes vagy, és akkor ezt így elvitte a végletekig, hogy mi jöhetett volna ki ebből a sztoriból, és hogy a sátán milyen arcátlan. Levágott fejjel belemondja a szemedbe, hogy győztem. Érted? Így belemondja azt, hogy győztem, te egy kis senki vagy. Most, hogy elmondtam, hogy mi van itt, még felét sem mondták el nekem, mondhatnám, amik itt körülvesznek minket, az ördög természetesen nyomulni fog, és azt fogja mondani, látod, milyen nagy vagyok? Látod, milyen hatalmas vagyok? De egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a kereszten Jézus összetaposta a fejét, és Góliát neve azt jelenti, hogy lázadó, ugyanaz, mint Nimrodnak a neve, lázadó, Dávid levágta a fejét, és mondta így a Dulu Attila, hogy nem akarlak megbántani, de te most per pillanat 3 méterre rövidebb vagy, mint voltál. Szerintem én vagyok jobban, nem? Tehát így bátorításként, hogyha az Úrban vagyunk, ha hiszünk benne, ha újjászülettünk, ez a valóság. Csak van egy rossz hír, hogy ebben a fejben is őrületes erő van. És akik nincsenek Krisztusban, akik nem hiszik el ezt a tényt, hogy a sátán meg le lett győzve a múltban, az halálra rémül, azt kell mondjam, a legkisebb hírtől is. Most nem rád gondoltam félreértés ne essék, hanem bárkire. Tehát így gondolkodjunk erről a dologról, hogy amikor erről beszélünk, ez a realitás, de a realitásnak éppen úgy megvan az az oldala is, amit Jézus elvégzett. Utolsó pont a mondatom.
Leszállod egy imával.
Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy bocsáss el minket, és add, hogy józanul gondolkozzunk rólad és erről a világról, a helyünkről benne, a jelenünkről és a jövőnkről. Add, hogy egyre jobb döntéseket hozzunk. Add, hogy egyre merészebb döntéseket hozzunk. Add, hogy a középen billegés, a kicsit itt is vagyok, kicsit ott is vagyok, egy vonalon túli döntéssé, egy teljes elhatározássá váljon. Ha mássá nem is szándékká, törekvéssé, vágyakozássá te hozzád. És a többit te elvégzed. És ha valaki még nem kötött békét Jézus Krisztussal, akár itt, akár a hallgatók között, akkor lehet, hogy ez a te napod, ez a te lehetőséged. Semmi egyebet nem kell tenned, mint elfogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És ő kiragadt téged a világ szeme láttára ebből az őrült rendszerből. Fölé emel, érinthetetlenné tesz. Teljes győzelmet ad egyik pillanatról a másikra. Ezután az egyszerű megtérés után, új felismerésre jutás után a világ már csak egy beszélő fej, és csak akkor jelenthet problémát, ha esetleg bedugod a kezed a szájába. Úgyhogy csak hozd meg ezt a döntést, fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus. Tudom, hogy te meghaltál az én bűneimért, és ha hiszek benned, örök életet adsz nekem. Biztonságot, érinthetetlenséget. Elfogadlak Jézus, mint a megváltóvat. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva, mindenkitől elnézést kérek, nekem azonnal el kell indulnom, de talán jövő héten lesz egy kicsit több időnk beszélgetni, és folytatjuk Efezusiakhoz írt levéllel.